Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Első Károly Róbert az 1310-ben megtartott harmadik koronázása után immár kétségtelenül Magyarország egyetlen törvényes királya lett, azonban a királyi hatalom megszilárdítása legalább olyan időigényes és nehéz feladatnak bizonyult, mint a hatalom megszerzése. Az Anjou király azonban ezt a feladatot is sikeresen teljesítette, majd a figyelme az eddigieknél is nagyobb feladat teljesítése felé fordult, vagyis megerősíteni a fél évszázada anarchiába süllyedt országot. Témánk a reformer király. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során továbbra is az első Anjou király, vagyis első Károly, vagy közismertebb nevén első Károly Robert uralkodásával fogunk foglalkozni. Elmúlt műsorunkban érintettük a felszínt, arról beszéltünk, hogy honnan érkezett Magyarországra, hogyan szerezte meg a hatalmat, és nem igazán maradt időnk arra, hogy mélyebbre belássuk magunkat uralkodásába, abba, hogy hogyan is győzi le a tartományurakat, illetve abba, hogy milyen reformokat hajt végre. Ezt a hiányosságot próbáljuk részben pótolni ezen műsor során.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ezen a héten is tartsuk meg az emlékeztetőt.
Elmúlt műsoraink az úgynevezett vegyesházi királyokról szóltak, de a magyar királyok sora nem itt kezdődik, nem 1301-ben kezdődik, hanem a 10. században, amikor Szent István király lett Magyarország első koronázott királya. Szent István királyt, mint államalapító királyt tiszteljük, neki köszönhetően megvalósulhatott egyáltalán a megkoronázás. István király koronát kért és kapott a pápától. Ezen kívül ő volt az, aki kiterjesztette a királyi fennhatóságot az egész Kárpát-medencére, illetve megszervezte az országot azáltal, hogy vármegyéket alapított. Ugyancsak István király nevéhez fűződik a gazdasági élet megszervezése, az ő idejében verték az első magyar pénzeket, az ő nevéhez fűződnek az első magyar törvények, az első oklevelek kiadásai, ezen kívül pedig jelentős egyházszervezői tevékenységet is folytatott, ő szervezte meg az egyházmegyéket Magyarország területén, és pedig azáltal, hogy püspökségeket, valamint érsekségeket szervezett. István királyt ezen kívül bölcs előreható külpolitikájáért is meg kell említsük, felismerte azt, hogy a belső átalakulások közepette nem lehet egy aktív, terjeszkedő külpolitikát folytatni, és jó viszonyra törekedett a szomszédokkal, elsősorban a két szomszédos birodalommal, a német-római birodalommal, valamint a bizánci császársággal. Sajnos a trónutódás kérdésének a megoldása nem igazán sikerült István királynak, persze ez nem feltétlenül tőle függött, hiszen tudjuk azt, hogy fiai még élete során elhunytak, így nem maradt más választása, mint rokonait kijelölni a trónra, és választása a Velencében született Orseolo Péterre esett. István király halála után ez az Orseolo Péter első Péter néven Magyarország királya lesz, viszont uralkodása rövidre sikeredett, türelmetlenül akarta megvalósítani elképzeléseit, ami a magyar társadalom ellenállásában ütközött, így első Pétert előzték, és helyette Aba Sámuelt koronázták királlyá. Viszont a harmadik magyar király uralkodása is rövid volt, ugyanis a német segítséggel visszatérő Péter előzte őt, és visszaszerezte koronáját, hatalmát. Viszont Péter nem tanul az első uralkodásának kudarcaiból, ezért egy újabb megmozdulás, egy pogánylázadás véget vett uralkodásának, és a hatalmat a vazulák szerzi meg, és pedig Első András személyébe. Első András a 11. század közepének jelentős magyar uralkodója, megerősíti a pogánylázadások által megtépázott magyar keresztény egyházat, ezen kívül pedig sikeresen visszaveri a német támadásokat is. Viszont uralkodása során létrehoz a dukátusnak az intézményét, a hercegségnek az intézményét, amelyet testvérének, töccsének, Béla hercegnek adományoz, és ez jövendőbeli konfliktusoknak az elindítója lesz. Béla ezt a gesztust úgy értelmezte, hogy őt jelölték ki trónörökösnek, így amikor Első András saját fiát, Salamont megkoronázta királynak, Béla fellázadt ellene, és a kialakuló testvérháborúból Béla herceg került ki győztesen, így Első Béla néven Magyarország királya lett. Béla uralkodása is rövid volt, balesetet szenvedett királyt nem sokára Salamon helyettesíti, aki ugyan kiegyezik unokatestvéreivel, Béla gyerekeivel, Lászlóval, illetve Gézával, mégis ez az esemény nem hozza meg az országnak a békéjét. Az unokatestvérek is tehát konfliktusba kerülnek egymással, és ebből a konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, és első Géza, előbb majd első László vagy Szent László fejére kerül a korona. Szent László a 11. század másik jelentős és hosszabb ideig uralkodó magyar királya, aki a megtépázott tekintélyű magyar királyságot helyre tudja állítani. Első László jelentős törvénykezési tevékenységet hajt végre, amellyel a magyar társadalom égető problémáit próbálja megoldani, szigorú törvényeivel a tolvajlást, a kóborlást próbálja visszaszorítani. Ezen kívül jelentős egyházi döntések is a nevéhez köthetőek, például átköltözteti a bihari püspökség székhelyét Váradra, valamint ő hozza létre a zágrábi püspökséget. Ezen kívül László király aktív külpolitikát is folytat, beavatkozik az investitúra harcba, illetve az ő uralkodása során kerül magyar fennhatóság alá Horvátország. László király utóda, unokaöccse első Kálmán, akit Könyves Kálmánként is ismerünk, jelentős műveltséggel rendelkezett, mivel fiatal korában papnak szánták. Kálmán király folytatja nagybátyjának a szervezői tevékenységét, enyhíti azokat a törvényeket, amelyek már meghozták a hatásukat, eredményüket az országban, ezen kívül pedig egyházi kérdésekben is fontos döntéseket hoz, hiszen ő alapítja a nyitrai püspökséget. Külpolitikája is követi nagybátyja példáját, a Dalmáciának nevezett terület ekkor kerül magyar fennhatóság alá. Kálmán király uralkodásának is azonban van egy árnyoldala, folyamatosan konfliktusban volt öccsével, Álmos herceggel, aki nem tudta elfogadni azt, hogy a bátyja lett az uralkodó, és végül ezt a konfliktust úgy próbálta rövid zárni Kálmán király, hogy öccsét, illetve annak fiát, Bélát megvakítatta. Kálmán halála után második István, Kálmán fia kerül a magyar trónra, akinek 15 éves uralkodása nem igazán volt sikeres, így halálakor az álmoság kerül az ország élére, és pedig második Vak Béla személyében. Második Vak Béla sikeresen megerősíti a királyi hatalmat, leszámol a belső ellenzékkel, és egy meglehetősen stabil királyságot, királyi hatalmat ad át fiának, második Gézának. Második Géza a 12. század közepén Európa egyik legjelentősebb, legstabilabb államának a királya lehetett, és ennek köszönhetően jelentős külföldi kapcsolatai is kialakultak, például nagyon jó viszonyt ápolt a francia királysággal. Viszont ez a stabilitás talán túlzott önbizalomhoz vezetett, így a magyar királyság konfliktusba kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ebből a konfliktusból hát nem igazán sikerül győztesen kikerülni. A külső konfliktus a belső egységet is felszámolja, megjelennek a trónkövetelők Géza testvérei személyébe, így amikor Géza váratlanul meghal, akkor fiának, harmadik Istvánnak csak nagy nehézségek árán sikerül megőrizni a koronát az ellenkirályokkal, második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal szembe. De végül harmadik István kerül ki győztesen ebből a konfliktusból, sikeresen lezárja a bizánci háborúkat, annak ellenére, hogy jelentős területi engedményeket kell tegyen a görög birodalomnak. Viszont harmadik István rövid uralkodása és váratlan halála után testvére harmadik Béla kerül Magyarország élére, aki maximálisan kamatoztatja azokat a kormányzati tapasztalatokat, amelyeket a bizánci birodalomban gyűjtött össze, és jelentős mértékben megerősíti a magyar királyságot, ezért őt nem véletlenül tartjuk a 12. század legjelentősebb uralkodójának és a Árpád-ház egyik legjelentősebb királyának. Harmadik Béla például megszervezi a kancelláriát, amely ugyebár az írásbeli ügyek intézésével foglalkozott, támogatja a hiteles helyeknek a működését, ezen kívül tudjuk azt, hogy jelentős jövedelmekkel rendelkezett, Európa egyik leggazdagabb uralkodójának számított. Ennek köszönhetően nagyon komoly külkapcsolatai is voltak, például a francia királysággal, valamint Aragóniával ápolt nagyon jó viszonyt. Harmadik Béla külpolitikai szempontból próbálja a terjeszkedés politikáját alkalmazni, azonban a Halics elleni hadjáratai csak ideiglenes sikert eredményeztek, viszont sikerült neki visszaszereznie a Bizánc irányába elvesztett területeket. Így amikor harmadik Béla meghalt, akkor Magyar Királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legerősebb királyságának számított. Harmadik Bélát fia Imre követte a trónon, akinek rövid uralkodását az öccsével való konfliktus árnyékolta be, majd Imre korai halála után ennek fia harmadik László uralkodott névlegesen néhány hónapig, viszont a gyerekkirály váratlanul meghalt. Így a korona végül Imre öccsének a kezébe kerül, aki második András néven lesz 35 éven keresztül Magyarország királya. Második András új elképzeléseket, új politikát szeretne megvalósítani a magyar királyságba, elsősorban gazdasági téren, azonban az ország gazdasági fejlettsége még nem tartott ott, hogy a királyi jövedelmeket csak a regáli jövedelmekre lehessen helyezni, így András mértéktelen birtokadományozása az állandó pénzhiányhoz, illetve a királyi hatalom meggyengüléséhez vezetett. Ennek a királyi hatalomnak a meggyengülése a különböző belső megmozdulásokba, összeesküvésekben nyilvánul meg, hiszen tudjuk azt, hogy Gertrudis királynét meggyilkolják az elégedetlen főurak, illetve tudjuk azt is, hogy a főurak egy csoportja fellépteti Béla herceget András királlyal szembe, így András uralkodása alatt a belső stabilitás mondhatni szinte teljesen megszűnik. Ugyanakkor András király uralkodásához köthetjük az aranybullának, valamint az Andriánumnak a kibocsátását. Az elsővel ugye a nemességnek a jogait, a másodikkal pedig az erdélyi szászoknak a kiváltságait biztosította. Második András halála után legidősebb fia Béla kerül Magyarország élére, negyedik Béla néven. Ő megpróbálja az apjának a hibásnak ítélt politikáit úgymond visszacsinálni, azonban még mielőtt próbálkozásai eredmény szültek volna, az országot egy óriási katasztrófa éri, hiszen 1241-1242-ben megérkeznek a tatárok, és végigpusztítják az országot. A tatárok kivonulása után negyedik Béla a legfontosabb feladata az ország újjáépítése lesz, ezt sikeresen is teljesíti, ezért nem véletlenül tartjuk őt a második honalapítónak. Viszont konfliktusba kerül fiával, István herceggel, és ez a konfliktus lányomja bélyegét uralkodásának utolsó másfél évtizedére. Negyedik Bélát fia István követi a Magyarország trónján, aki negyedik István néven uralkodik, röpke két két évet, a megerősödő tartományurak egyik magánakciója következtében annyira felidegesedik, hogy váratlanul meghal. Így végül a korona fia, negyedik László fejére kerül, aki kiskoruként veszi át az ország irányítását, és ez meg is mutatkozik, hiszen kormányzásának első időszakában jelentős mértékben megerősödnek a különböző főurak, akiket ekkor már tartományuraknak nevezhetünk, és ez végül is belső anarchiát eredményez az országban. Negyedik László ugyan megpróbálja hatalmát, hatalmi helyzetét megszilárdítani, de ez nem sikerül neki, és kudarcok elől a kúnok között talál megnyugvást, így Kun Lászlóként is szoktuk őt emlegetni. Negyedik László meggyilkolása után harmadik András kerül Magyarország élére, aki Velencéből érkezik az országba, és akinek Árpádházi származását egyesek kétségbe vonják. Harmadik András megpróbál rendet teremteni az országban, azonban egy évtizedes uralkodása alatt ez nem igazán sikerül, így amikor 1301-ben meghal, az ország az anarchia, a szétesés határán áll. Az Árpádház kihalása után többen is bejelentették igényüket a magyar trónra, többek között a cseh származású Vencel herceg, valamint Anzsu Károly Robert is, akit először meg is koronáznak, de végül a főurak, a tartományurak Vencelt preferálják vele szemben. Így rövid időre Vencel mondhatta magát, legalábbis elméletben, Magyarország királyának. Viszont Vencel nem tudja semmiképpen megerősíteni a hatalmát, így miután távozott az országból, lemond a hatalomról szövetségese Otto bajor herceg javára. Otto herceg megkoronáztatja magát ugyan a Szent Koronával, de az országban hatalma nem igazán volt, és ez akkor mutatkozik meg a legjobban, amikor Erdélyben látogatott, ahol Kán László egyszerűen elfogta a királyt, és megfosztotta őt a koronától, majd futni hagyta. Az 1307-ben az országból Otto után egyetlen király jelölt marad, és pedig a nápolyi származású Anzsu Károberto, akit Magyarországon ugye Károly Robert néven emlegetünk. Az ő hatalomra kerülésének a körülményeiről beszéltünk a múlt heti műsorunkban. Láthattuk azt, hogy ő az, akit a háromszor megkoronázott királynak nevezünk. Többször is fejére került a korona, viszont két alkalommal nem a megfelelő helyszínen, vagy nem a megfelelő koronával történt ez a koronázás. Így csak 1310-ben sikerült olyan koronázást végrehajtani, ahol mind a helyszín, mind a koronázó személy, mind a korona megfelelt az előírásoknak. És elkezdtünk arról is beszélni a múlt héten, hogy mi volt a legjelentősebb kihívás, amivel első Károlynak szembe kellett néznie. Folytassuk ezzel akkor a beszélgetésünket.
Folytatjuk a kőbe zárt múltunkat, történész úr. A múlt heti királyaink voltak utolsó kérdése, tehát a következő volt. Hogyan érte el első Károly azt, hogy ne csak egy bárkirály legyen, mint elődei, hanem tényleges hatalmat is birtokoljon? Nos, a hallgatóknak már akkor megígértük, hogy erre a kérdésre még visszatérünk.
Igen, és akkor megpróbálnám kifejteni egy kicsit részletesebben ezt a kérdést, hiszen harmadik megkoronázása után egyértelművé vált Károly Robert számára, annak érdekében, hogy királyi hatalom törvény szerinti birtokosából annak tényleges birtokosává válhasson, fegyveresen le kell számolnia a tartományurakkal. Károly Robertnek nem egyedül kellett megvívnia ezt a harcot. A 14. század második évtizedében a magyar társadalom széles körei számára vált virágossá, hogy a tartományurakkal szembe a királyi hatalmat képviselő Károly Robert oldalán kell felsorakozniuk. Így például a király oldalán lépett fel a köznemesség, az egyház, a városi polgárság. Végső fokon egy egységfront alakult ki a 14. század második évtizedében a társadalom különböző vagyoni helyzetű és jogállású elemei részvételével, akik egyformán a tartományúri hatalom bukását kívánták. Károly Robert első támadása, amely egyértelműen egy tartományúr, nevezetesen Csák Máté ellen indult, 1311-ben zajlott, és még eredménytelenül zárult. A rákövetkező év azonban mindjárt országos jelentőségű győzelmet hozott a királynak. Miután 1311. szeptemberében a kassaiak megölték Aba Amadét, a város és a tartományúr fiai perében az uralkodó Kassa oldalára állt, és olyan feltételeket írt elő az Amadé fiaknak, amely teljesülés kérése megszüntette volna az abák tartományuraságát. Ezért 1312 kora tavaszán az amadi fiak nyílt ellenségeskedést kezdtek Károly Robert ellen. Király ekkor ostrom alá vette Sáros és Rúró várát. Mivel időközben Csák Máté segédcsapatai megérkeztek Sáros vára alá, az uralkodó felhagyott a vár ostromával és Lőcsére vonult vissza. A tartomány urak seregei ezután Kassa ellen fordultak, ezért Károly Robert is a város felé vette útját, és 1312. június 15-én a Kassához közeli Rozgonynál összecsapott ellenfeleivel. A csata Károly Robert győzelmével végződött. Történelmi jelentőségű siker volt ez, mert Károly Robert körül kikristályosodó egységfront első komoly eredményét jelezte. Rozgonynál a király, a hozzá hű nemesség, az egyház, mindenek előtt a johannita lovagrend, a szepesi népesség arra győzelmet. A rozgonyi csata bizonyította, hogy mind szélesebb hazai alapokra támaszkodó uralkodó sikerrel veheti fel a harcot a tartományurakkal szemben. Mind a mellett a rozgonyi csata még Észak-Kelet Magyarországon sem biztosította azonnal a király hatalmát. Az amadé fiak két központi fekvésű vármegyéje, Abaúj és Sáros is csak 1314-ben került véglegesen az uralkodó kezére. Így Károly közvetlen összeköttetést tudott kiépíteni Lengyelországgal, és sikerült kitörnie az szigeteltségből, amelynek az volt az oka, hogy a tartomány uraságok az ország perifériáin helyezkedtek el. A rozgonyi csata nem törte meg Csák Máté hatalmát sem, és a többi tartományúrra sem gyakorolt közvetlen hatást. Ezzel szemben az uralkodó számára megerősítette annak az elképzelésnek a helyességét, hogy sorjába kell megmérkőznie az egyes tartományurakkal. Szerencse, hogy az oligarchák általában nem kötöttek egymásra szövetséget, mert egyenként hatalomra törtek, ezzel megkönnyítették Károly Robert helyzetét. 1314-től kezdve Károly Robertnek a tartományurak elleni akciói megszaporodtak. Legkésőbb 1315-ben az oligarha halálával szétesett Kán László erdélyi tartományurassága. 1315 nyarán jelent meg ugyanis Erdély élén a Károly Roberthez feltétlenül hű vajda. Szintén 1315-ben Károly Robert szövetkezett János cseh királlyal, és ez utóbbi a morvamenti Veszeli várát visszafoglalta Mátétól. Ugyancsak 1315 táján szabadult fel Csák Máté fennhatósága alól a Balassa családbeli Doncs pártváltoztatása következtében Liptó, Zolyom és Árva vidéke. 1314-15-ben, majd 1317-ben a király Borsa-Kopasz féle tartomány ellen vezetett hadat. Ütközetre Debrecen mellett, valamint Adorján váránál került sor. Ákos István halálát követően fiai vették fel a harcot az uralkodóval, de Károly bevette Dédesvárát, és ekkor került kezére az Ákosok tartományának központja Diósgyőr vára is. 1314-től 1317-ig évente hadat viselt Szlavóniában, Tolnában, Baranyában, majd ismét Szlavóniában a kőszegiek ellen. Az uralkodó személyesen vezette a baranyai kőszeg várának ostromát. Lehetséges, hogy 1316-ban győzte le a király Vejtehi Teodort, Mihály vára pedig vagy ekkor, vagy csak 1320-as évek elején került vissza a fennhatóság alá. 1317-ben Károly Robert hozzákezdett Petenye fia Péter tartományának felszámolásához is, aki azon mesterkedett, hogy Károly ellenében a halicsi fejedelmet ültesse a magyar trónra. 1317-ben ismét Csák Máté került sorra. Némileg megkönnyítette az uralkodó helyzetét az, hogy 1316-ban Csák Máté tartományában komoly belső nehézségek támadtak az oligarcha vezető szervienseinek lázadása miatt. Csák Mátétól elfoglalta Visegrádot, majd az év őszén hosszas ostrom után sikerült visszaszereznie Komárom várát is. Ugyancsak 1317-ben lázadtak fel Abalmadi fiai, akik a rozgonyi csatát követően színleg meghódoltak a királynak, de Ungba visszahúzódva újabb királyellenes akcióra készültek. Károly sorra ostromolta az Ung megyei váraikat, Nyevickét és Ungvárt. Szintén egy 1317. évi levél tudósít arról, hogy Kán László fiai és Ákos István fiai ellen Károly Robert Déva váránál csatát nyert. Ezek a sikerek útját állták annak, hogy a nagyhatalmú oligárchák halála után fiaik megtartassák a tartományuraságokat. 1318-ban debreceni Dósra, erdélyi vajda a Kolozsvár környéki Topálnál győzelmet aratott a király erdélyi ellenfeleivel szemben. 1319-ben a német segítségre támaszkodó kőszegieket a Dunántúl nyugati részén, Szalafőnél és Vas megyei Szegnél győzte le Károly Robert. 1320-21-ben zavargások törtek ki Erdélyben, amely mögött Kán László fiait, Petenye fia Pétert és Borsak kopasz fejét sejthetjük. Borsak kopasz fejét 1320-ban a Boncidai csatában Dózsa Vajda, a Kánokat 1321-ben Széchenyi Tamás Vajda győzte le, és foglalt el utolsó várukat, Csicsot. A szorosan vett Magyarország tartomány urai közül utoljára talán a leghatalmasabb Csák Máté maradt. 1321-ig Károly Robert csak kisebb sikereket ért el vele szembe. Tartományát megosztó belső ellentétek ellenére Csák Máté még 1321 elején is területe nagyobb része felett tényleges hatalmat gyakorolt. A véletlen viszont Károly Robert segítségére sietett. 1321 márciusában meghalt Csák Máté, és a király ezt az alkalmat kihasználva seregét indított a tartomány elfoglalására. A katonai akció sikerrel járt, néhány hónap alatt Máté egykori tartománya teljes egészében a király uralma alá került. Károly Robertnek olyan tartományurakkal kellett megvívnia, akik ideiglenesen politikai megfontolásból álltak mellette, de legutóbb fegyveresen szembefordultak vele. A tágabb értelembe vett Magyarország délnyugati részén még három olyan tartományuraság létezett, amelynek vezetői Károly Robertet évtizedek óta támogatták. Ha a király egész Magyarország ura kívánt lenni, akkor velük is le kellett számolnia. 1322 elején Srebrenico és Trau szövetséget kötött és hadat indított a Subicok ellen, akiket familiárisaik cserben hagytak. A rivális tartományúr Babonis János is fegyverrel támadta Subicokra, akik reménytelen helyzetbe kerültek, ezért a Horvátországban tartózkodó magyar király segítségét kérték. Károly azonban nem támogatta őket, ellenkezőket, Subics Mladent, a Subics tartomány vezetőjét Pál halála után elfogadta és fogolyként Magyarországra vitette. Ezzel összeomlott a Subicsok tartományurasága. Az uralkodó hamarosan szembefordult a túlzottan nagy hatalomra szertett Babonis Jánossal is. 1323-ban megfosztotta Szlavoni bán méltóságától, majd az új bán Szlavóniába érkező seregei megverték Babonis János haderejét, megadva ezzel a kegyelemdőfést a Babonicsok tartományurasságának is. Egyedül a frangepánok nem kerültek nyíl összetűzésbe Károllyal, ők színleg meghódoltak a magyar királynak, de egyúttal a velencei dozsét is szolgálták. Az 1323. évvel lényegében lezárult a tartományúri hatalom felszámolása. Egyes tartományurak és családtagjaik zendüléseikkel még legalább két évtizedig megpróbáltak zavart kelteni, de már számottevő eredmény nélkül. A tartományúri hatalom bukásával egy ideje múlt gazdasági alapját vesztett politikai berendezkedés tűnt el, amelyet a nagybirtok állam az államban jellege éltetett. Mivel ez a vonás a természeti gazdálkodás alatt jelent volt, a 14. század elejét követően sem hiányoztak a magyar történelemből az anarchikus jelenségek, illetve az állam szétdarabolására irányuló nagyúri törekvések. Azonban számos oka van annak, hogy többé nem voltak képesek olyan mély és tartós hatást gyakorolni az ország történetére, mint a 14. század első évtizedeiben. A természeti gazdálkodás visszaszorult, a királyi hatalom gazdasági alapja a regiálé jövedelemre helyeződött. A király számos új módon közelített a társadalmi kérdésekhez, és előre törtek, megerősödtek a nagybirtokkal szembe álló társadalmi tényezők. Tehát a tartományurak levelését követően Károly Robert uralkodásából mintegy két évtized maradt a konszolidáció véghezvitelére.
Történész úr, hatalmának megszilárdítása után milyen téren vezetett be reformokat az első Anjou király?
Első Károly Robert felismerte, hogy a fél évszázados anarchiába süllyedt Magyarországon komoly reformokra van szükség. Nem feltétlenül csak a királyi hatalom helyzetének megszilárdítása volt a célja, hanem az ország társadalmi politikai békéjét, a lakosság gazdasági helyzetét is szerette volna javítani. Az első Anjou király reformjai széles skálán mozogtak, és páratlan bölcsességgel hajtották őket végre. Például hatalma megszilárdítása érdekében a király bevezette a honorrendszert. A honor szolgálati birtokot jelentett, amelyet a király a legfőbb támogatóinak és tisztségviselőinek adott, de az nem volt örökíthető, és az uralkodó tetszése szerint visszavehette. Másik érdeme a kincstár feltöltése volt, amit elsőként a magyar királyok közül az uralkodói jogon beszedett úgynevezett regáli jövedelmekre támaszkodva ért el. Ezen kívül intézkedései érintették az ország társadalmát is, valamint ütőképes hadsereget hozott létre, vagyis a hadszervezetet is átalakította. Károly Robert uralkodása kulturális szempontból is fejlődést hozott Magyarország számára, ami a mind szélesebb körben használt írásbeliség, a nyugati városi környezetet kedvelő korduló szerzetes rendek meghonosodása, illetve a lovagi eszmény térhódítása jelzett.
Örtenész úr, mai harmadik belépésünkben és a következő percekben beszéljünk az első Anjou király által bevezetett kormányzati reformokról is.
Károly Robertnek először is döntenie kellett a kormányzati formát illetően. Mivel erőteljesen hangoztatta szoros kapcsolódását az Árpádokhoz, és mivel a magyar politikai hagyományok is behatárolták a választási lehetőségeket, nem került sor gyökeres változásra az Árpád korhoz képest, szóba sem jöhetett a nápolyi minta átültetése Magyarországra. A legfőbb politikai hatalom változatlanul a király, a királyi család tagjai, valamint a királyi tanács kezében volt. A tanácsot a püspökök és a bárok alkották, vagyis az egyházi és világi méltóságok. Az az előkelő, aki elvesztette méltóságát, a királyi tanácsból is kikerült, és helyét a funkció új birtokosa foglalta el. A tanács döntött a külpolitikai ügyekben, valamint a belpolitika fontosabb kérdéseiben is. Ezek sorába tartozott a tisztviselők elmozdítása, újak kinevezése. Király nem véletlenül hivatkozott minden fontos döntésénél a főpapok és bárok tanácsára. A királyi tanács működése és hatásköre tehát Károly Robert alatt nem változott lényegesen az Árpádházi uralkodók gyakorlatához képest. Viszont a konszolidáció biztos jele, hogy 1323 tavaszán Károly király székhelyét Temesváról Visegrádra helyezte át, ahol néhány évvel később a vár alján felépült a királyi palota. A 13. század közepe óta bekövetkezett változások, kormányzati reformok bevezetését tették indokoltá a területi igazgatásban. A királyi vármegye, amelynek alapja királyi birtok túlsúlya, valamint a megyes ispán engedelmessége volt, elvesztette létalapját. A legtöbb megyében erőteljesen megfogyatkoztak a királyi birtokok. A 13. század végén és a 14. század elején az ispánok gyakran a király érdekeivel ellentétes politikát folytattak. Némileg módosult a helyzet, amikor egy-egy tartomány elfoglalásakor Károly Robert magának ítélte meg a legyőzött várait és birtokait. A 14. század elején a korábbi évtizedekhez képest hirtelen megnőtt a király kezén levő erősségek és birtokok száma. Ezek egy részét az uralkodó közvetlenül a győzelem után eladomány a hadi siker kivívásában érdemeket szerzett híveinek, egyes várak pedig az ostromoknak áldozatul estek, de a korábbi évtizedekhez képest még így is tekintélyes mennyiségű föld és vár jutott a király birtokába. Továbbra is fennmaradt a megye, noha a hatalmi szerepét már évtizedek óta a vár vette át. A megye már a 14. század első felében nemesi megye, amelyben a megyés ispán mellett a nemeseket képviselő szolgabírák szerepe is megnőtt. Ez a megváltozott megye szervezet, valamint a megyés ispán méltóság kapcsolta a megyékben élő nemeseket a királyhoz. A kormányzati reform nem is ebben a folyamatban ragadható meg, hanem abban, ahogyan a tartományuraktól visszafoglalt megyékbe berendezte hatalmát Károly Robert. A hatalmat jelentő vár vezetését összekapcsolta a hatalmát vesztett megyés ispáni funkcióval. Az ispáni tisztet elnyert hívét egyszer is mind valamelyik megyebeli vár várnagyává is kinevezte. Ahol a megyében csak egyetlen királyi vár volt, ott ezt kapta meg fejében honokként az ispán. Ahol a megyében több vár is volt, ott kezdetben csak egy jutott az ispánnak, a többi élére királytól független várnagyokat állított. Azokban a megyékben, ahol a királynak nem volt vára, ott az ispán egy szomszédos megyebeli várat nyert el. Mindez a hatalom jelentékeny megosztását eredményezte. Például Borsakopasztól és testvéreitől Károly Robert kezébe került Bihar megyében az ispán Solyomkővárat kapta meg tisztsége fejében, míg a többi vár élére az ispántól független várnagyokat állított az uralkodó. Ezek a reformok elsősorban a tartományuraktól visszafoglalt területeken alkalmazott kényszerszülte intézkedések voltak. Az 1320-as évektől kezdve más típusú kormányzati formát is bevezetett Károly Robert. Ez alapelvét tekintve területi elven nyugodott, árpádkori kormányzati módszerre vezethető vissza. Ez az elv elsőként Erdélyben és Szlavóniában érvényesült. Ezt az új kormányzati formát Erdélyben Széchenyi Tamás vajda, Szlavóniában Mikesbán vezette be. Ezeknek a régóta külön kormányzatot élvező tartományoknak a várai a vajda és a bán tisztéhez tartoztak. A várak élén azonban már nem a király által kinevezett várnagyok álltak, hanem a vajda és a bán familiárisai. Legtöbbször ezekből a várnagyokból kerültek ki a tartományok megyéinek Ispánja is. Ez a kormányzati forma kedvező volt a király számára, hiszen itt csak a Vajda és a Bán függött közvetlenül az uralkodótól. Ugyanakkor az Erdélyben és Szlavóniában alkalmazott kormányzati módszer megkövetelte, hogy a főméltóság betöltője feltétlen híve legyen a királynak. Mivel Károly Robert új arisztokráciát hozott létre, amelynek hűségéről meg volt győződve, érthető, ha az erdélyi szlavóniai példát fokozatosan meghonosította a szűkebb értelembe vett Magyarországon is. Károly Robert idejében egyetlen olyan tartományszerű képzőmény jött létre, amely kiterjedésben és politikai súlyában vetélkedett az erdélyi vajdáéval vagy a szlavon bánéval. Ez a Drugettek nevéhez fűződött, ennek a családnak a tagjai 1323-1342 között megszakítás nélkül viselték a nádori tisztet. Tartományuk a királyi adományok révén azon a területen jöttek létre, ahol néhány évvel korábban még Abamadé, majd fiai teritoriuma volt. 1333-tól kezdve csaknem egy évtizeden át Truget Vilmos egymaga kormányozta az egész Észak-Kelet Magyarországot. Tisztsége fejében ő birtokolta ennek a hatalmas, összefüggő terület valamennyi királyi várát és várakhoz tartozó földeket. Ténylegesen nem maga irányította ezeket a megyéket, élükre familiálisai köréből helyetteseket állított. Ugyanúgy, ahogy a Vajda vagy a Bán tette ezt a maga tartományában. Az 1330-as években 20-nál több vár és ezekhez tartozó birtok volt Truget Vilmos kezén, többségét honorként használta, néhányat pedig sajátjaként birtokolt. A gyakorlatban hivatal és a magánbirtokokat közel egységes módon bírálták el. Igaz ugyan, hogy a Drugettek tartományi méretű fennhatósági körzete Vilmos halálával széthullott, de az az elv, hogy egy-egy főméltóság kezén lehetőleg több megye és várfeletti fennhatóság összpontosuljon, amelyet tisztsége fejében vagy tisztsége viselése időtartalma alatt használt, a következő évtizedekben is fennmaradt. Károly Robertnek a királyi udvart érintő kormányzati reformjai szintén Árpád-kori előzményekhez kapcsolódtak. Az országbíró független bírói hatósága 13. század második felében alakult ki, bírósága a király személyes jelenlétén nyugodott. 13. század végén az év egészében működő alországbíróság lett az ország legfontosabb jogszolgáltató szerve. Károly alatt megtorpant ez a fejlődés, az országbíró vált a királyi udvar főbíróságának vezetőjévé. Károly országbírói, az uralkodó feltétlen hívei, az új arisztokrácia tagjai voltak. A királyi kápolna udvari hiteles helyi tevékenységét 1317 táján a kápolna István gyakorolta, és a király rábízta az újonnan rendszeresített királyi középpecsét használatát. Így módon a királyi kápolna ispánság önálló oklevél adó szervé vált. A kápolna ispánság vezetője az 1320-as évektől kezdve egészen 1374-ig a titkos kancellár címet viselte. Kancellária különleges jegyzője őrizte a királyi gyűrűspecsétet. Az a kancelláriai tagozat, amely a gyűrűspecséttel ellátott okleveleket adta ki, elsősorban a király legszemélyesebb bizalmas ügyeit intézte. 1329-től kezdve kancelláriai jegyzetekkel látták el a királyi okleveleket, és ekkor vette kezdetét a királyi oklevelek regisztrumba vezetése. Talán az 1320-as évektől kezdve a király bevonta a nevébe történő bíráskodásba az alkancellárt, Tatamért, aki 1331 és 1351 között viselte a tisztséget, és akinek a nevéhez a vázolt kancelláriai reformok fűzöttek. 1337-ben már mint a király különös jelenlét helyett eljáró bíró szerepelt. Az alkancellár a király bizalmas emberének számított, ítéleteit nem a saját nevében, hanem a királyi oklevélben és királyi pecsét alatt adta ki, ám nem volt az udvarrendes bírája. Károly Robert kezdeményezéséből alakult ki a királyi különös jelenlét rendes bírósága. 1331-től használta Károly Robert a titkos pecsétet, majd nem sokkal később külön kancelláriai tagozat feladata lett a titkos pecséttel ellátott oklevelek kiadása. Változás történt a nádori bíráskodásban is. A nádor a 14. század első felében elsősorban vidéken bíráskodott, gyakran országszerte egy vagy több megye számára tartott törvénykezéseket. Truget Vilmos nádor halála után a nádor vidéki bíráskodása megszűnt, a nádor bíráskodásának a helyszíne a királyi udvar lett. Ezzel az udvar vált az országos főbíróságok működési helyévé és központjává.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során Károly Róbert uralkodásának az első aspektusaihol próbáltunk képet nyújtani a hallgatóknak. Beszéltünk arról, hogy hogyan is sikerült Károly Róbertnek legyőznie a tartományurakat, és láttuk azt, hogy ennek a sikernek a kulcsa tulajdonképpen az volt, hogy Károly Róbert körül egy széles egységfront alakult ki a társadalom különböző rétegeiből, akik támogatták a királyt a tartományurakkal szembe. Ugyanakkor sikert eredményezte az is, hogy a tartományurak nem fogtak össze egymással, hanem egyenként szálltak szembe a királlyal, hiszen egymás ellenfelei is voltak, így az uralkodónak megadatott az az esély, hogy egyenként győzze le őket. Károly Róbert több mint egy évtizeden keresztül harcolt a tartományurakkal, leghíresebb, legjelentősebb győzelmét ugyebár Rozgonynál aratta Aba Amadé fiaival szembe, majd fokozatosan legyőzte, visszaszorította a tartományurakat. Volt, akit csatába győzött le, volt, akinek a halála jelentette az uralkodó számára az áttörést. Komoly nehézségek árán ugyan, de Károly Róbert végül ezeket a tartományurakat, majd ezeknek a tartományuraknak a fiait is sikeresen legyőzte, és végül még azokat a tartományurakat is alárendeltségbe kényszerítette, akik uralkodásának első éveiben feltétlen hívei voltak és támogatták őt. Így Károly Róbert királyi hatalma az egész ország területe felett érvényesült. Elkezdtünk beszélni Károly Róbertnek a reformjairól. Jelentős reformokat vezetett be kormányzati szinten, megerősítette tulajdonképpen a megyés ispánoknak a szerepét a területi kormányzásba, ezen kívül átszervezte a királyi bíróságokat, valamint a kancellária működését. A következő műsoraink során folytatni fogjuk ezeknek a reformoknak a felsorolását, be kell mutassuk azt is, hogy milyen gazdasági, társadalmi, politikai, illetve katonai reformokat vezetett be az Anjou uralkodó, valamint természetesen kell beszéljünk a külpolitikájáról is, illetve uralkodásának egyéb aspektusai is majd terítékre kerülnek.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, köszönöm a műsorvezető úrnak az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.